Ám most egy picikét félre söpörjük a jókedvet és a bolondozást, sokkal komolyabb a téma, ugyanis az ukrán-orosz konfliktus még mindig gyűrűzik, még mindig tart, ugye tegnap hajnalban kaptuk az első információkat a kinti helyzetről, és hát nagyon sok biztonságpolitikai szakértő és külpolitikai elemző is szólalt már meg az ügyben, meg még egyébként jövő héten nálunk fog is a délutánban egy-egy ilyen szakértő interjút adni. Most viszont mi szeretnénk a polgári oldalát megvizsgálni ennek a helyzetnek, és nekem van egy kedves barátom, aki Ukrajnában él, pontosan Mezőkaszony nevű településén, Sándornak hívják, és a rendelkezésünkre áll, itt van a vonal végén. Jó reggel!
Jó reggel!
Szia, szia!
Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
Na hát mi a helyzet odakint? Hogyan éltétek meg ezt a nulladik perctől kezdve? Mert ugye itt olyan sok minden napvilágot látott, hogy olykor már az ember nem is tudta eldönteni a közösségi média felületeken sem, hogy mi valós és mi nem. Olykor kiderült az is, hogy egy-egy videó túl van tolva, nem is a valóságot mutatta, és nem is akkor készült. Szóval Sándor, itt nem messze a határtól élsz, de mégis hogyan éltétek meg ezt a kezdetek kezdetén?
Nagyon-nagyon nehezen. Tehát igazából fel sem tudott fogni, amikor hajnali 5 órakor megállás nélkül csörög a telefonod, és mindenki kérdezi, hogy mi történik. Abszurd az egész, nem tudott felfogni igazából. Szerintem még az emberek többsége azok így másnapra kezdik felfogni, hogy mi történik. Politikáról nyilván nem akarok beszélni, nem tudjuk, hogy mi a valós és mi a valótlan. Igazából nem is érdekel. Mert a probléma az hatalmas, tehát nagyon nagy. Én nem akarom magam sajnáltatni, illetve nem akarom az ott élő embereket is sajnáltatni, a sajnálat az nem a legjobb dolog, de ez a helyzet. Tehát mindenkinek ki kell húzni a homokból a fejét, és odafigyelni, hogy mi történik a világban, mert már nem biztos, hogy jó az.
De mondod, hogy a telefonhívásokra ébredtél fel, hogy mi történik nálatok, de emellett azért robbanások, repülőgép zaja, tehát hogy hogyan tudnád ezt így körbeírni?
Nálunk ugye a határ mentén fokozott helikopter felszállásokat láttunk, de hallottunk itt, de többet annyira mi nem tapasztaltunk. Annyi volt az egész, ugye, hogy pillanatok alatt már elkezdtek leterhelődni a telefonok, akadni a banki tranzakciók, szóval szinte élhetetlen lett az egész.
Uh-huh. Mi azt láttuk a képeket, hogy azonnal megrohamták a benzinkutakat, a bankautomatákat, stb. Ez nálatok is jellemző volt? Ez egy kisebb település ilyen szempontból talán?
Igen, tehát szüleim töltőállomáson dolgoznak, úgyhogy erről konkrétan tudok választatni. Volt, amelyik töltőállomás azonnal emelte az árakat és próbált hasznot húzni szerencsétlen embereken. Volt, amelyik csak annyi üzemanyagot adott el, amennyi készleten van, mert az utánpótlás az nem biztos, hogy az hamar meg fog érkezni.
Uh-huh. Mit tud ilyenkor az ember tenni? Gondolom az első sok után átgondolja, hogy akkor most mi legyen. Maradjon, jöjjön át a határon, induljon el, kezdjen el csomagolni azonnal. Én azt látom, itt legalábbis Nyíregyházán nagyon sok ukrán rendszámú autót lehet most látni.
Én elmondom a saját nézőpontomat, ugyanis az igaz számomra. Azt éltem át. Uh-huh. Szóval kaptam a telefonhívást, aztán kezdtem keresgélni, hogy mi történik, én is próbáltam telefonálgatni. Annyit kell rólam tudni, hogy édesapám még fiatalabb koromban elküldött katonának nevelési célzattal, így elsősorban hívnának most be katonának, sőt már készítik ugye a behívókat, úgyhogy a családom azon volt, hogy engem valahogy kiuttasson innen, mert hogy veszélybe vagyok, uh-huh, fokozottabban, mint ők. Nyilván én nem akartam jönni, de a sok sírás és a sok könyörgés miatt muszáj voltam átjönni Szabolcsba. Nekem annyi volt a szerencsém, igaz, ugye az ember ilyenkor pénzhez nem tud jutni, mert a bankból nem tud pénzt kivenni, de annyi volt a szerencsém, hogy én nagyon közel vagyok a határhoz, és gyorsan tudtam reagálni. De azt tudnotok kell, hogy a Hágon, a Kárpátokban kilométeres autósorok állnak. És az emberek nem tudják, hogy mit csináljanak, mert már a határon átjutni nagyon-nagyon nehéz, csak úgy hallani, hogy csak a lakcímmel rendelkező embereket engedi át az ukrán katonaság, úgyhogy borzasztó.
És mi a kormány álláspontja, tehát mit kommunikálnak, mire hívják fel a figyelmet, tanácsolnak-e valamit, nyitnak-e óvóhelyeket, tehát hogy mit tesz az ukrán kormány?
Hát az ukrán kormány eddig se nagyon törődött a magyarokkal, szerintem ezután se nagyon fog pozitívan. De annyit, hogy egy-egy polgármester, hogyha tudott a településeken óvóhelyet alakított ki, de így semmi másról nem tudunk.
Azt láttuk tegnap, hogy annak ellenére, ahogy te is mondod, hogy megindult a menekült áradat, nagyon lassan engedik át az autókat a határnál. Tehát, hogy ugyanolyan vizsgálat van, lassan csepegtetve jönnek ezek az autók. Ezt tapasztaltad te is?
Természetesen, de azt is tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon empatikusak voltak a határőrök a magyar oldalon. Uh-huh. Illetve én azt láttam, hogy az ukránon se feltétlen akarnak feltartani, csak nyilván vannak kötelezettségeik is, és nem szekhetik meg őket.
Uh-huh. Írja nekünk egy kedves hallgatóm, csak azért, mert ugye beszélgettünk arról, hogy fake newsok is napvilágot látnak, álhírek, és írja, hogy nem fake news. Lányom gamer barátnője Csernyihivben Kijevtől 100 km északra lakik, minden reggel online jelentkezik, ma 4 órától lövik a városukat, áram akadozva van, ivóvíz hasonlóan, a pincében élnek. Nektek,
igen.
Tehát nektek azért még ebben nem volt részetek? Amíg ugye ott voltatok.
Nem, csak már nagyon közel vannak. Tehát én légtérben ilyen 150 kilométer, azt hiszem.
Uh-huh. És most csak te jöttél át, a család meg ott maradt?
Elmondom, hogy történt gyorsan az egész. Tehát reggel kaptam a híreket, azonnal próbált a család lépni, és akkor leültem az ágyra, 30 évesen elsírtam magam, mert nem tudtam, hogy mit pakoljak bele egy utazóba, amivel esetleg a családom nélkül is új életet tudok kezdeni. Tehát abszurd az egész. És akkor gondolkodsz, hogy na most erre szükséged lesz, na most arra nem lesz szükséged, na de nem is tudsz gondolkodni, mert pánikba vagy, mert sírsz, mert öleled a pálodat, a szüleidet, stb. Tehát ez borzasztó. Nagyon nehéz volt. És így szerencsére én kettős állampolgár vagyok, ezért gondtalanul át tudtam érkezni, de nagyon sokan már nem. Uh-huh. Már nem.
És akkor a szülők meg a párod ott maradtak kint, vagy ott tudtak veled jönni?
Igen, nem, a párom az útlevél hiány, az kint kellett, hogy maradjon, de ő is könyörgött, hogy jöjjek. A szüleim pedig nem szeretnék elhagyni az értékeiket, amiért egész életükben dolgoztak. Tehát nagyon nehéz, és akadozik a hangom, mert... Értitek.
Tehát hallod, összeszorult a torkom, mikor mondtad, hogy leülsz az ágyra, és azon gondolkodsz, hogy mit tegyél bele egy utazóba, amikor új életet kell kezdened, és minden hátra
hagyni. Az a szörnyű, hogy nem tudod, hogy ez meddig tart.
Meg nem is tudod,
tehát, hogy mennyi idő múlva lesz ez megoldva. Gondolom, hogy hát sokkolt mindenkit, titeket is, nem is számítottatok, gondolom arra, hogy végülis Oroszország megtámadja Ukrajnát, még akkor is, hogyha elég feszült volt ez a viszony. Mi a véleményetek erről az egész konfliktusról?
Nálunk senki nem hiszi el, vagy csak nagyon kevesen hiszik el azt, hogy itt kizárólag Oroszország lenne a hibás. Tehát nem biztos, hogy őt. Szerintem nem kell piszkálni egymást. Most gondoljatok bele, ott vagytok ti. Képes lennél bármikor megtámadni a szomszédodat, mint ember, és legyilkolni azért, hogy a terület a tiéd legyen. Tehát emberileg erre az emberek nem képesek. Úgy gondolom, hogy ezt akik véghez viszik, azokban teljes az empátia hiánya, és nem is tudom, hogy lehet őket embernek nevezni. Nem tudom.
Hú, azért nehéz ilyenkor szavakat találni.
Nehéz.
Hát igen.
És tehát most átjöttél egy szál bőröndel, itt vagy Magyarországon. Igen. Na de igen. Hosszú távra hogy tudsz berendezkedni? Ki tudja, hogy ez meddig tart? Tehát akkor egyrészt munkát kell keresni, szállást kell keresni. Hol tudsz most egyáltalán megszállni?
Hát egyenlőre rokonokkal egyik padlóról a másikra, vagy hogyha valahol akad egy ágy, akkor ott, de még igazából annyira friss a dolog, hogy nem is érdekel. Tehát egyedül az érdekli ilyenkor az embert, hogy a családja biztonságban legyen, és olyanon, hogy mi lesz holnap, nem tudsz gondolkodni.
Több helyről, igen, mondd.
Nem az, hogy most hová mész holnap, az ilyenkor meg se fordul a fejedbe, mert percről percre élsz igazából.
Igen. Tegnap láttam egy interjút, szegény, egy fiatal házas pár, hogy jöttek át az autóval kisgyerekkel, és mondta, hogy ennyi maradt az összvagyonunk, ez az autó, ebben lakunk, ebben fogunk most élni, és ők is azt mondták, amit, hogy nem tudtak pénzt sem kivenni ugye a bankautomatából a bankkártyákat, és azt hiszem zárolták, tehát hogy nem lehet bankkártyával fizetni, vagy nem lehetett kint.
Na most Gábor elég jól ismer engem, tudja azt, hogy elég iparkodó voltam, és az összes megtakarításom befektetés, és nagyon-nagyon sok ember volt így vele, meg van így vele. Uh-huh. Ez igaz, tehát én is úgy tudtam átjönni, hogy van egy 2006-as autóm, van pár fényképezőgépen, meg három pecsétgyűrűt húztam az ujjamra, hogy legalább, hogyha kell, akkor azt az árokba le tudjam adni.
Uh-huh. Mi a helyzet a civil áldozatokkal, mert több helyről azt olvasni, hogy nem, nincsenek civil áldozatok, sőt az oroszoknak ugye nem is ez a célja, hogy civil áldozatokkal járó háborút vagy csatát folytassanak, de ettől függetlenül ugye, hát most azt hiszük el, amit végül is a két szemünkkel látunk. Te hallottál arról, hogy esetleg lakóházakat is bombáznak? Tudsz erről valami tényleg biztos információt?
Tehát rongálódnak házak, az biztos, és én azt kizártnak tartom, hogy ennyi becsapódás után ne halljon meg senki. Tehát ez, aki ezt gondolja, az igazából nem tudom, hogy
naív,
gondol.
Igen. Láttunk is már fotókat is sajnos, meg hát ugye katonai objektumokat. Fú, nagyon nehéz egyébként ilyenkor bármit is tanácsolni neked, és gondolom, hogy folyamatosan azért próbálod tartani az otthoniakkal meg a kapcsolatot, hogy tudtok egymással azért beszélni?
Persze, non-stop, nem is igazán tudunk aludni, mindenki próbál éber maradni, hogy bármi történik, csak ugye étvágyat sincs, a fizikai állapotot is gyengül, ugye az idegeidnek köszönhetően, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a vége. Egyenlőre próbáljuk egymásba tartani a lelket, és próbálunk pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, csak nem igazán sok pozitívum van ebben az egészben. Talán annyi, hogyha egyszer vége, akkor mindenki újult erővel tud neki látni az életnek, és talán egy jobb világot tudunk létrehozni, vagy talán az értékrendben jobban tudjuk nevelni majd a gyerekeinket.
És hát nagyon sokan aggódnak ugye a férfiak miatt, ahogy hallottam, 60 év a korhatár, ugye? Hogy a katonai szolgálatra 60 éves korig kötelezhetik.
Igen, ezt úgy képzeljétek el, hogy édesapám is 50 fölött van, nemrég volt infarktusa, és a szívének a fele elhalt, de még ő is veszélyben van.
Hihetetlen.
Csak bénákat nem visznek, hogyha az a helyzet. Uh-huh.
Írj egy kedves hallgatók, hogy kitartást, erőt kíván neked és a családodnak, illetve egy másik hallgatónk, hogy mit gondolsz, mi lesz ennek a vége?
Nem tudom, nem tudunk gondolkodni. Tehát úgy képzeljétek el a helyzetet, hogy amikor leülsz és pakolsz, akkor az egész életed átértékelődik.
Ugye, hogy rájössz, hogy mi a fontos és mi nem.
Igen, rájössz arra, hogy az anyagi dolgaid nem annyira fontosak.
Csak legfeljebb azért, hogy túlélj. Igen.
Igen, hogy az a legfontosabb, hogy minél több időt tölts a családoddal.
Kitartást kívánunk neked, Sándor. Nagyon szépen köszönjük, hogy az ilyen viszontagságok ellenére is tudtál ránk időt szakítani, na meg inkább energiát, főleg a lelki világod miatt.
Így van. Nagyon sok erőt kívánunk neked is, a családnak is. Nagyon nehéz időszak ez, és bízunk abban, hogy rövidesen újra megölelhetitek egymást.
Köszönjük
Sándor,
szépen.
Sándor, köszönjük. Minden jót, kitartást. Szia.